Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező kulturális és közéleti podcastja. Mint tudjátok, ez a podcast ingyenes, és ez a jövőben is így fog maradni, de hogyha támogatnád a munkánkat, mert szereted az epizódokat, akkor most fut az Adjuk Össze felületén egy adománygyűjtő kampány, ahol ezt megteheted, illetve a rendszeres adományozónká is válhatsz a budapestpride.hu weboldalunkon, hogyha a támogass gombra nyomsz. Szokásunkon híven most is a 444 stúdiójában vagyunk, úgyhogy köszi nekik, hogy befogadtak minket. Én Majácsik Jójó vagyok, filmesztétes, a Budapest Pride egyik sajtószóvivője, és itt az egyik szónak most jelentősége lesz ebben az adásban, ugyanis egy különleges epizódunk van. Ígértük nektek néhány héttel ezelőtt, hogy csinálunk a Budapest Pride szervezőivel egy közös, egy ilyen belsős beszélgetést, és az általatok feltett kérdésekre fogunk válaszolni. Úgyhogy ez egyrészt azért különleges, mert most két Pride-os szervező társam ül velem, másrészt pedig azért, mert ennek az adásnak én csak részben vagyok szerkesztője, ugyanis ti küldtetek kérdéseket, és igazából csak az adástervet írtam meg én. Úgyhogy itt van velem két vendégem, Rubi Zita és Radványi Viki, sziasztok!
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 No, hát kezdjük először is azzal, hogy kik vagytok ti, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a neveteket, meg hát az arcotokat, de mondjuk az arcotokat a podcastot hallgatva nem is biztos, hogy fogják látni. Meséljetek egy kicsit arról, hogy ti anno hogyan kerültetek a Pride-ba, mikor, milyen indítatással, miért pont egy LMBTQ szervezethez jöttetek, és miért pont a Budapest Pride-hoz, illetve, ha még nem sok a kérdés, akkor arra is válaszoljatok, hogy most milyen feladataitok vannak, milyen projekteken dolgoztok. Zita?
Én 2020-ban csatlakoztam a szervezethez projektakként. Egyébként 19-ben is jelentkeztem már, mert akkor voltam életemben először a felvonuláson Budapesten. Előtte valamiért hiába éltem már akkor 7 éve Pesten, de valahogy így kimaradt az életemből. És 20-ban tudtam végül elkezdeni dolgozni. Aztán 2021-ben lettem szervező, és egyúttal az IT és a média kommunikáció munkacsoport tagja. 2022-ben én is részese voltam a Legyél Te a Plusz Egy nevezetű választási mobilizálási kampányunknak, illetve abban az évben lettem sajtószóvivő, és idén pedig két nagyobb projektem van, ami a Budapest Pride közösségi fesztiválnak a megnyitó eseménye, illetve a felvonulásnak a infrastruktúrájának a megszervezése.
Köszi, és itt akkor elmondanám azt, hogy ugyan ti most ezt az adást július 6-ától hallgathatjátok, de mi a felvonulás és a fesztivál kezdet előtt vesszük fel ezt az adást, úgyhogy ha mondjuk bármilyen a közösséget érintő törvény lép hatályba mondjuk júniusban bármikor, vagy július legelején, akkor mi most azért nem reflektálunk rá, mert még a mi valóságunkban nem történt meg. Na, szóval Viki, te hogy kerültél a Pride-hoz? Miért? Milyen indítatásokkal? Most milyen funkciókat töltesz be? Milyen projekteken dolgozol?
Én 2015-ben kerültem a Budapest Pride-hoz. Én abban az évben érettségiztem, egyébként Mezőkövesden nőttem föl, Matyóföld szívében, és utána, amikor elkerültem egyetemre, nagyon-nagyon sok helyen kerestem ilyen kapcsolódási pontokat, ahol közösséghez lehet tartozni, és nagyon sok helyen önkénteskedtem, Pintér Béla társulatánál, a Más Színháznál, és akkor csak így láttam Facebookon egy ilyen felhívást, hogy Budapest Pride önkéntes képzést szervez. Ó, persze, te nem is gondolkodtam rajta, persze, menjünk, nagyon jó lesz, és amúgy tényleg jó lett. Azóta nagyon-nagyon sok mindent csináltam. Voltak évek, amikor főként kommunikációs terület dolgoztam, vagy rendezvényszervezési feladatokat vittem, és az utóbbi években főleg a közkapcsolatok nevű munkacsoportunkra
fókuszáltam.
Hogy ez micsoda? A közkapcsolatok munkacsoportban igazából olyasmikkel foglalkozunk, amikor kapcsolatokat építünk, vagy közös tevékenységeket csinálunk más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, nagykövetségekkel, ilyen diplomáciai kapcsolatokat építünk, cégekkel dolgozunk együtt, és mindezt csináljuk Magyarországon, illetve európai szinten is, főleg egyébként a közép-kelet-európai régióban igyekszünk jó kapcsolatokat kiépíteni, illetve mondjuk az Európai Parlament különböző munkacsoportjaival, ilyen releváns az Európai Unió ilyen fontosabb intézményeivel. Úgyhogy ezzel foglalkozok sokat, illetve a forrásteremtés munkacsoportban, ahol pedig két fő feladat van, a pályázatírás és a közösségi adománygyűjtés, és én főleg a pályázatírás résszel foglalkozok ott.
Meg hát, hogyha jól tudom, akkor neked az első felvonulásod az a felvonulás volt, ahol már szervezőként is részt vettél 2016-ban.
Az nagyon jó volt.
Viszont azóta nagyon sok felvonáson jártál. Pont emiatt, amit most említettél, hogy ilyen külföldi diplomáciai kapcsolatokon is dolgozol. Milyennek látod egyébként a magyar, vagyis hát most már a budapesti Pride-ot ennek a tükrében? Láttál-e olyan gyakorlatokat, amiket érdemes lenne itthon elsajátítani, vagy mi az, amiben szerinted a Budapest Pride felvonása sokkal jobb, mint mondjuk a sok közül valamelyik, amelyiken jártál?
Hát úgy egyébként Pride felvonáson lenni, hogy így dolgoztál is rajta, az egy fantasztikus élmény. Úgyhogy gondolkodtok azon, hogy gyertek önkéntesnek hozzánk, akkor már csak ezért próbáljátok ki. Nekem az ilyen örök élmény marad. A 16-os felvonulásom, ami az első felvonulásom volt, hogy így kiálltam a tömeg szélére, és felálltam ott valami padra, és így körbenéztem, és ott volt az a, tudom, 25 ezres tömeg, és így az érzés, hogy te is hozzátettél ahhoz, hogy ez az óriási tömeg itt legyen, és együtt tüntessen, az ami fantasztikus, úgyhogy gyertek hozzánk, mellett kis írőnek vagy.
Mostantól mindig ezt fogjuk bejátszani, amikor önkénteseket keresünk.
Mert tényleg ilyen libabőrös érzés, és a mai napig így kirázt tőle a hideg, amikor eszembe jut. És ezek után nekem nagyon izgi volt elmenni más Pride felvonulásokra. Amióta egyébként egyre több LMBTQ-ellenes törvényt fogadnak el Magyarországon, azóta egyre több helyre hívnak minket beszédet mondani, vagy politikusokkal találkozni. Ami egyrészt szomorú, hogy ez az apropója, hogy azért hívnak minket, mert most nálunk nagy baj van, de azt én tök fontosnak tartom, hogy látok egy ilyen tendenciát az európai Pride-ok közösségében, hogy fontos, hogy éreznek valamiféle közösséget, és egyre fontosabb nekik az, hogy jobban tudják, hogy mi történik Lengyelországban, vagy Magyarországon, vagy Szerbiában, vagy Bulgáriában, és még meghívjanak minket oda beszélni.
Mondj el egyet, ami nagyon tetszett külföldön, és egyet, ami mondjuk valami miatt nem, és mondjuk így a magyar Pride összehasonlításban.
Ami szerintem fantasztikus volt, az első Dyke Marchom, az nekem nagyon-nagyon tetszett, Hamburgban voltam, és ott a Hamburg Pride szervezett egy emberjogi konferenciát, ahova meghívtak beszélni, és a rendes nagy Hamburg Pride előtt egy-két nappal volt a Dyke March, ami egyébként egy leszbikus felvonulást jelent, és akkor a szervezők megkértek, hogy ott is mondjak már egy beszédet. És én még sose voltam olyan nyugat-európai nagyvárosban, kicsi Pride-on, és egy hihetetlenül felemelő és szívmelengető élmény volt. És ezzel mindig szoktunk viccelődni, hogy a kicsi Pride-ok azok mennyire emberközeliek tudnak lenni, és az mondjuk nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ott pár önkéntesen meg lehetett szervezni, nem volt nagy infrastruktúra, nem került sokba, és pont ettől
nem
volt
ez
egy
volt egyébként a biciklis Pride, ahol biciklivel vonultatok fel?
Az a Hamburg Pride volt, mert ez a Covid első éve volt, és nem lehetett ilyen tradicionális felvonulásokat, vagy tüntetéseket tartani, és akkor ott együtt biciklisztünk, egyébként az is jó volt, de nekem a Dyke March jobban tetszett meg itt többet adott.
Na és mondj egy negatív példát.
Az nem egy felvonulás volt, hanem egy találkozó. Van egy ilyen európai erőszervezet, aminek az a neve, hogy European Pride Organizers Association, ami az Európai Pride Szervezők Szövetsége, aminek természetesen mi is a tagjai vagyunk, és elmentem egy találkozóra, ahol minden tagszervezetből hívtak meg Pride szervezőket, és nyilván azért ez egy, nem tudom, 4 napos ilyen találkozó volt valahol az Olaszországban, és ilyenkor azért az szokott lenni, hogy azok a Pride-ok, akiknek több fizetett alkalmazottja van, akik anyagilag egy kicsit kiegyensúlyozottabb helyzetben vannak, ők több tagot fognak tudni delegálni, hiszen aki csak önkéntesként szervez egy Pride-ot, neki nyilván szabadnapot kéne kivenni ahhoz, hogy elmenjen egy ilyen találkozóra, és ez alapból teremtett egy olyan aránytalanságot, hogy ezen a találkozón ilyen elképesztően felülreprezentáltak voltak a nyugat-európai Pride-ok a kelet-európai Pride-okhoz képest, ami egy olyan jelenség volt, amivel én még korábban nem találkoztam, hogy nem volt ennyire szembetűnő. És a másik, az pedig az, hogy én itt a közép-kelet-európai régióban, akikkel még nagyon sokat találkozunk, nem tudom, lengyelek, csehek, szlovákok, románok, általában elég kiegyenlítettek a nemi arányok a Pride szervezői csapatokban, és ez a Budapest Pride-nál is így van, és ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy így megfelelően reprezentáljuk a közösség minden betűjét, amennyire csak tudjuk a szervező csapatunkban. És amikor erre a találkozóra elmentem, ott azt láttam, hogy ezekben a nyugat-európai Pride-okban pedig nagyon-nagyon jellemző az, hogy szinte kizárólag csak jellemzően fehér és cisznemű férfiak vannak ezekben a csapatokban, és ez, hogyha mondjuk csak egy Pride-dal találkoznál, lehet, hogy nem annyira szembetűnő, de ott voltunk egy ilyen 120 fős teremben, és nagyjából 100 férfi volt a teremben, és az engem nagyon szíven ütött, hogy ez mennyire nem ehhez vagyok hozzászokva, hogy a Budapest Pride mennyire nem ilyen, és hogy a környéken lévő Pride-ok mennyire másak összetételben, ami nyilván azért tud kevésbé ideális lenni, mert hogyha nagyon-nagyon hasonló emberek vannak egy csapatban, akkor nagyon hasonló gondolatok vagy problémák fognak megjelenni a ti programotokban, és ezzel ott több ilyen közép-kelet-európai pályszervezővel is beszélgettünk ott, hogy miért lehet. És igazából arra jutottunk, hogy lehet, hogy az van benne, hogy mondjuk Nagy-Britanniában, vagy Norvégiában, vagy Dániában ez egy magas presztízsű állás is lehet akár, hogy te helyi Pride-nál dolgozol, valószínűleg van egy jó fizetésed, van egy társadalmi megbecsültsége a munkádnak, nem éppen a jogaidat akarják csorbítani, hanem arról kérdeznek téged a politikusok, hogy mit tehetnénk még, vagy hogy csináljuk jobban. És ezzel szemben mondjuk Közép-Kelet-Európában vagy ingyen csinálják ezt a munkát az emberek, vagy nagyon rossz fizetésért, és elképesztően sok túlórával, és jellemzően mondjuk Magyarországon nem az történik, hogy az LMBTQ aktivistákat olyan nagy becsben tartja a társadalom, hanem hogy mondjuk különböző lejárató anyagok jelennek meg rólunk a propaganda médiában, és azért lehet, hogy kisebb presztízsel rendelkezik, és nem feltétlenül nincs akkora verseny mondjuk ezekre a pozíciókra. És ez nagyon mély nyomot hagyott bennem egyébként. Ez a tapasztalat.
Tök jó, ezt még nem is mondtad egyébként nekem, és azt hittem, hogy mást fogsz mondani majd más felvonulást fogsz felidézni. Na de akkor evezzünk át a következő témánkra. Ugye mindegyik fesztiválnak és felvonulásnak van egy szlogenje, amikor évente még új szlogennel jöttünk ki, mindig kotlott rajta a média kommunikációs munkacsoport, hogy megszűlje ezt a szlogent, hogy jó hangozzon, hogy megszólítsa a közösséget, hogy érthető legyen, hogy tényleg valami olyan legyen, ami cselekvésre késztet. És most ugye az a szlogenünk, hogy vedd vissza a jövőd 2020 óta. Arra szeretnél titeket kérni, még mielőtt egyébként felolvasnék nektek, mert fel fogok olvasni egy üzenetet, ami nagyban egyben kérdés is a szlogenünk kapcsán, hogy összetudnátok-e foglalni néhány mondatban, hogy mit jelent ez a szlogen, miért, akár azt is, mert egyébként érdekel a véleményetek, hogy szerintetek miért van az, hogy 2020 óta nem változtattunk szlogent, mert előtte tényleg minden évben új szlogen volt. És szerintem ez is egy érdekes kérdés. Nem tudom, Zita, neked van kedved elmondani?
Hát ugye 2020-ban akkor már éppen évek óta voltunk arra buzdítva, hogy akkor közös erővel féljünk és gyűlöljük a menekülteket, közben a már évek óta egyébként is fennálló társadalmi problémák tomboltak hazánkban is, mint a lakhatási válság, a rasszizmus, a homofóbia, a szexizmus, a transzfóbia és társai. És akkor ugye jön a Covid, jön a világjárvány, akkor újabb ellenségünk van, tök jó, örülünk neki, és akkor közben meg még ennek az egész járványnak a leple alatt, vagy nem tudom, bevezetik a 33-as törvényt, ami ugye megtiltja a nem és a névváltoztatást a hivatalos iratokban, és ugye már ezek az amúgy is fennálló problémák már épp eléggé megtépázták annyira a társadalomnak az idegrendszerét, hogy vagy egy ilyen általános apátia volt a jellemző az emberekben, vagy hát sajnos a mai napig az tulajdonképpen, vagy pedig egy ilyen nagyon nehéz tehetetlenséggel és szorongással tölti el az embereket, és így alakult ki ez a szlogen, hogy akkor így mit tudnánk tenni, vagy hogy így hogyan tudnánk arra buzdítani, hogy így se ne apátiába süppedjünk, se ne próbáljunk meg a szorongásunkon cselekvéssel segíteni, közös cselekvéssel, közösségi cselekvéssel, és hogy arra próbál ez a szlogen utalni, hogy igenis összefogással és aktivitással, aktivizmussal tehetünk valamit az ügyünk érdekében, és igen, így, ahogy mondod, minden éven felülvizsgáljuk ezt a szlogent, és hogy sajnos még mindig azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon aktuális.
Vagy lusták vagyunk újat kitalálni.
Nem akartam ezt mondani.
Vagy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez most elég jó. Azon túl, hogy aktuális. Mit gondoltok erről? Hogy ez egy erős szlogán szerintetek?
Dicsérik meg magunk.
Elég erősen.
Én amúgy nagyon kötődök hozzá, de nekem van egy ilyen, meg lehet, hogy jó neked is, egy ilyen személyes érzelmi kötődése, de ez a szlogenhez, hogy ugye a Budapest Pride előző elnöke a Nagy Szilvi volt, aki 2020. február 4-én halt meg, és hogy ő óriási hatással volt nem csak a magyar LMBTQ mozgalomra, hanem nagyon-nagyon sok civil szervezet munkájára is, és én elképesztően sokat köszönhetünk a Szilvinek és az ő gondolatainak, meg meglátásainak, és bennem a mai napig nagyon élesen él az emlék, hogy pár héttel a Szilvi halál előtt nála meetingeltünk, ott voltunk a lakásán, mert neki fontos volt, hogy amíg tud, addig be tudjon kapcsolódni a közösség életébe, és ezért nála meetingeltünk, és gondolkodtunk a szlogen, és erről beszéltünk, amit most Zita elmondtál, hogy óriási problémák, hogy embercsoportok egymás ellen uszítása, hogy ilyen izolálódó, atomizálódó társadalom, elmagányosodó emberek, akik nem tudnak kitől segítséget kérni, és akkor a Szilvi egyszer csak így elgondolkodott, és akkor ezt így benyögte, hogy legyen az a szlogen, hogy vedd vissza a jövőd. és hogy így, hogy annyira, számomra egy nagyon meghatározó pillanat volt az, hogy ezt a hosszas, nem tudom, perceken keresztül tartó ventilálást ő egy ilyen egy tűmondatban összefoglalta, és hogy akkor, tehát akkor már nem volt jól a Szilvi, és nem, nagyon gyenge volt, és nagyon nehezére esett a beszéd, ezért keveset is beszélt a meetingeken, de ez volt az egyik mondata, amit hozzátett, és számomra amúgy ezért, és ennyire fontos ez a szlogen is, lehet, hogy nehezen is búcsúzni kell tőle, ha majd egyszer leváltjuk a szlogenünket, mert hogy nekem ez egy kicsit szimbolizálja azon utolsó dolgok egyikét, amit a Szilvi így ránk hagyott, így a Pride közösségre.
Ugyanak az is a szépsége, hogyha én is megoszthatom, amit ilyenről gondolok, hogy ez egy olyan embernek a szájából jött ki, aki tudta, hogy neki viszont nincsen jövője már. Tehát, hogy ő ott akkor már tudatában volt annak, hogy nem sokára meg fog halni, de lehet, hogy egy olyan ember egész máshogy tud gondolkodni, és máshogy látja a világot, és lehet, hogy azért tudott pont belőle kijönni ez a gondolat. Ezek után kicsit rossz lesz az, amit most így felvetek, vagy hát én most csak szócsöve leszek az egyik kérdezőnknek. Megkérdezte tőlünk valaki azt, hogy nem gondoljuk-e, hogy erősebb jelszavakat, ő a jelszó kifejezést használta, kéne használnunk. Felolvasom a kérdését igazából. Gondoltatok arra, hogy a felvonulásnak erőteljesebb jelszavakat és konkrétumokat adtok, amivel tudnak a résztvevők azonosulni, hiszen valahol ez egy tüntetés? Pár egyszerű üzenet, örökbefogadás, vagy a homofób törvényeknek a visszavonása. Utána lehet óriási buli a végállomáson, de nem gondoltátok, hogy jó alkalom lenne kiállni ebben a menetben az ügyeinkért, és az utcákat teleüvölteni a céljainkkal? Most hallva ezt a mondatot, nektek mi jut róla eszetekbe, hogy mert lehet úgy is elindulni ezen a gondolkodáson, hogy lehet, hogy ez a szlogen nem elég erős, vagy lehet, hogy nem ismeri a szlogenünket, illetve nekem még az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ő nem találkozott olyan beszédekkel, amiket mi szervezünk a felvonulás elejére vagy a végére, de akkor itt így összefoglalva, szerintetek elég erős ez a szlogen? Elég erős jelszó?
Hát én azért gondolom, hogy igen, mert... És teljesen valid, amit a kérdező mond, hogy érdemes lenne, vagy hogy érdemes konkrét ügyek mentén és konkrét problémákat felhozni, csak ugye a szlogen az önmagában az ugye egy rövid tömörvelős dolog kell, hogy legyen, és sajnos túl sok olyan problémája van jelenleg Magyarországon a közösségnek, amit nem tudunk felsorolni egy szlogenben. És arra mindig szoktunk ügyelni, én ezt gondolom, vagy így látom, hogy a felvonulás elején és a végén mindenképpen hangot kapjanak ezek a gondolatok, hangot kapjanak a törekvéseink, hangozzon a beszédekben az, hogy miért vagyunk itt, figyelünk arra, hogy kimondjuk azt, hogy ez egy tüntetés, tehát hogy amellett, hogy jó hangulat és színes, és szól a zene, és bulizunk, és sokan vagyunk, ez nagyon fontos, de önmagában ez egy tüntetés, törvényileg is annak számít, gyülekezésnek számít, és hogy ami szerintem egy ilyen tök jó, és így teret ad a felvonulóknak, hogy viszont a transzparenseken olyan szintű kreativitás jelenik meg a felvonuláson, és azokat azért úgy látjuk mi is, dokumentálja a rengeteg önkéntes fotósunk, szoktunk róla posztolni egy csomót, és hogy szerintem azok így, tehát azok mutatják meg a felvonulóknak is a gondolatait, de hogy nekünk, mint szervezet, mint Budapest Pride össze kell foglalni, és szerintem ezért jó ez a szlogen.
Ha nem probléma, Viki, most neked nem fogom átadni a szót, mert nagyon megy az idő, és közben még tök sok kérdésünk van, de amúgy tök jó, hogy behoztad szerintem a transzparenseket, és nem maradtunk meg, csak ott, hogy egyébként vannak beszédek a Budapest Pride-nak a felvonásán, és egyébként a megnyitóján is, úgyhogy, és ezek visszanézhetők minden esetben, szóval, hogyha a kérdező még mindig kételkedik, akkor ajánljuk, hogy a YouTube csatornánkon nézze meg a korábbi beszédeket, amiket szerveztünk, vagy amiket valamelyik képviselőnk mondott. Na, a következő téma az elfogadás lenne, amire sokan szerintem tévesen a tolerancia kifejezést használják. Jött nekünk olyan kérdésünk, és ezzel már biztos nagyon sokszor találkoztatok, meg talán ez egy költői kérdés is, hogy miért olyan nehéz egyébként elfogadni az LMBTQ közösség tagjait, akik ugyanolyan emberek egyébként, mint a nem LMBTQ emberek, hogy szerintetek igazából milyennek, mi lehet a problémának a gyökere, mi állhat így az a problémának az alján. Egy szóval is lehet.
Nehéz kérdés. Éppen ilyen kérdőn egymásra néztünk az itál, hogy na most a kimondja meg a tutit, nem fogom megmondani a tutit, de megpróbálom megmondani, mit gondolok, hogy én azt nem gondolom véletlennek, hogy az emberiség történelmében, vagy mondjuk a európai, észak-amerikai civilizáció történelmében nagyon-nagyon sokáig tényleg ilyen tűzzel vassal írtották és üldözték azt, hogy a szexuális és nemi kisebbségek bármilyen módon láthatóságot szerezzenek, vagy hangot adjanak a problémáiknak, a létezésüknek egyáltalán. Szóval, hogy én egy kicsit megfordítanám, és nem azt mondanám, hogy nehéz elfogadni minket, hanem azt mondanám, hogy ilyen döbbenetes ellenszélben próbálunk bármit is mondani arról, hogy mi milyenek vagyunk, hogy mi LMBTQ emberként milyen problémákkal szembesülünk, mire lenne szükségünk, hogy hogyan tudnak minket mások támogatni. És itt most az ellenszél alatt nem tudom én a mostani kormányra gondolok, hanem tényleg ennek ilyen történelmi időkre visszavezethető múltja van, és az szerintem egy ilyen megfigyelhető motívum, hogy a fennálló ilyen hatalmi struktúrákat megtartsd, ahhoz mindig kellettek emberek, akikre azt mondjuk, hogy na, ők kevesebbek, vagy ők nem emberek, vagy őket üldözni kell, vagy egy helyre be kell őket zárni, vagy nem szabad velük keveredni, és ez gyakorlatilag bármilyen sérülékeny kisebbségi csoportra vonatkoztatható, tehát én azt gondolom, hogy a homofóbia meg a transzfóbia is egy eszköze ennek, hogy a fennálló hatalmi rend az úgy maradjon, ahogy van. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a homofóbia és a transzfóbia nem különíthető el a szexizmustól és a nőgyűlölettől, és úgy, hogy ezeknek a, nem tudom, európai, észak-amerikai társadalmaknak évszázadokon keresztül nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden eszközzel megakadályozzák, hogy a nők egyetemre járhassanak, hogy a nők szavazhassanak, saját bankszámlájuk legyen, vagy egyedül utazhassanak, vagy saját tulajdonuk legyen. Ugyanilyen fontos volt megakadályozni azt, hogy emberhez méltó módon életet élhessenek azok, akik nem heteroszexuálisok, vagy akik transzneműek, vagy akik más párkapcsolati formákban szeretnének élni, mint egy, nem tudom, heteroszexuális, monogám házasság, és ugyanúgy, ahogy a társadalom a mai napig például elképesztően, mondjuk áldozathibáztatóan tud reagálni arra, amikor mondjuk egy nő akár évtizedek után is mer beszélni mondjuk a párkapcsolati bántalmazásról, vagy az ellen elkövetett erőszakról. Ugyanilyen agressziót érzek sokszor, amikor mondjuk egy meleg ember arról beszél a sajtóban, hogy egyébként őt például az iskolában hogyan bántalmazták. Mert azt gondolom, hogy a többségi társadalom egy jelentős része a mai napig annak örülne, hogyha mi csak csöndben lehajtott fejjel tűrnénk, ugyanúgy, ahogy a nők felé is van a mai napig az egy üzenet, hogy csöndben lehajtott fejjel kell tűrni azt, hogyha a tesi tanárbácsi, nem tudom, rácsap a kislányok fenekére például, ami én azt gondolom, hogy nem csöndben kell tűrni, hanem addig kell felborítanunk az asztalokat mindenhol, amíg ilyen történik. Ugyanígy azt várja tőlünk a társadalom, hogy azt, hogyha lebuziznak minket az utcán, vagy leköpnek minket, amikor a párunkkal megyünk kézenfogva, vagy hogyha azért nem adnak ki nekünk egy lakást, mert kiderül, hogy LMBTQ emberek vagyunk, akkor ezt szépen csöndben lehajtott fejjel tűrjük, hiszen ez a sorsunk, és erre mondja szerintem azt a mi mozgalmunk, hogy eddig is ne tovább, és hogy mi erre nem vagyunk hajlandóak, és ugyanaz a bánásmód jár nekünk is, mint másoknak. És az, hogy ez fura, meg szokatlan, válaszolva a kérdés, hogy miért nehéz ezt elfogadni, hát persze, hogy szokatlan, mert néhány évtizeddel ezelőttig nem volt erre példa, hogy LMBTQ emberek bármilyen módon is kiálljanak magukért, hiszen akkor a legdurvább erőszakkal kellett szembesülni, hogyha ezt megtették. Úgyhogy ez a nagy váltás szerintem.
Egyébként tök jó, behoztad ezt a szexizmus kérdést, hogy igazából a szexizmus hogyan korrelál a homofóbiával, meg a transzfóbiával, és most egy nagyon picit még felidézném a Szilvit, hogy amikor én a Pride-hoz kerültem, nekem a Szilvi volt a mentorom, ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor a Pride-hoz szervezőként bekerülnek az új tagok, akkor kapnak egy már régi Pride-ost, aki a mentor, és így segíti az útjukat, és nekem a Szilvi volt ez a személy, és emlékszem az egyik ilyen mentori találkozunkra, ahol így tényleg nem tudom, mi volt a téma, ez lehet, hogy csak egy mellékmondat volt, amikor így mondta, hogy igazából szerinte ebből a világból előbb fog kikopni a homofóbia és a transzfóbia, mint a szexizmus a nők ellen. Én azt gondolom, hogy egyébként nem fogjuk megélni ezt sajnos, pedig megnézném, de lehet, hogy egyébként így van. Még egy picit itt az elfogadásnál maradva, hogyha valaki megállítana titeket a felvonuláson, tehát tényleg csak mondjuk egy percetek lenne válaszolni neki, mondjuk képzeljetek egy fiatal felvonulót, és azt kérdezni tőletek, hogy mi az Isten csináljon, mert ő nem meri felvállalni a szexuális orientációját, vagy éppen a nem identitását a szülei előtt. Mit lehet tanácsolni egy ilyen fiatalnak? Újabb könnyű kérdés.
Hát igen, hát nem könnyű nyilván. Én azt tanácsolnám neki, hogy szerintem a fiataloknak könnyebb egymással elkezdeni beszélgetni így a saját korosztályukkal első körben. Ez az egyik. A másik az, hogy egyébként az interneten pozitív dolgok is találhatók, akár az előbújásról, akár kifejezetten fiataloknak szóló szolgálatok, lelkisegély szolgálatok, ingyen hívható, stb. Tehát egy mindenféle tanácsadó platform, ahol tudnak ebben segítséget kérni. Ez a másik, amit így behoznék, hogy ez nem egy pillanat, amikor az ember így coming out-ol, ez egy folyamat. Tehát, hogy ez kezdődik egy ilyen belső folyamattal, amikor a saját magad elfogadásán kell elsősorban dolgoznod, és azt egy kicsit így építeni, megerősíteni, a saját önszeretetet megerősíteni, és utána jön az, hogy akkor te így képes vagy határozottabban és határokat tartva kiállni magadért. Nyilván ezt egy fiatalnak a szüleivel szemben a létező legnehezebb dolog. Tehát, hogy ezért is mondom, hogy ez egy folyamat, és a szülők is nagyon vegyesen reagálhatnak erre a kérdésre, mert ismerünk hiper-szuper jófej szülőket, meg ismerünk olyanokat, akik nem tudom, kitagadással vádaskodnak azonnal körülbelül, mivel ugye ezt nekik is attól pillanattól kezdik el valószínűleg feldolgozni, amikor a gyerek közli, hogy hát szeretnék valamit elmondani, és ez van. És onnantól kezdődik a szülőknek a feldolgozási, meg az elfogadási folyamat, ami hol kinek könnyebb, kinek nehezebb. Azt mondanám, hogy nem tudom, tájékozódás, kommunikáció, türelem, és támogató hangok, és öntudat és önszeretet.
Nagyon jó, összeszedted ilyen szavakba röviden. Tök jó.
És csekkoljátok az előbújás.hu-t, ami a Budapest Pride honlapja, ahol elolvashatjátok mások előbújás történeteit.
Meg videók is vannak fent. Igen, szuper, köszi. No, térjünk rá a felvonulásra, ami igencsak közeledik. Milyen közérdekű infókat tudunk megosztani róla? Tehát ugye július 15-én lesz a felvonulás, de mégis hol lesz? Miért nem júniusban tartjuk a felvonulást? Érkezett ilyen kérdés is. Miért a bánkító ideje alatt tartjuk a felvonulást? Aki ezt kérdezte, ő hozzátette azt is, hogy túl nagy az átfedés szerinte a két közönség között, akik bánkítóra meg a mi felvonulásunkra jönnek, és hogy a fesztiválok azok általában egy évvel, vagy nem tudom, sok hónappal előre már egyébként publikussá teszik az ő fesztiváloknak az időpontját, és hogy miért nem alkalmazkodunk ezekhez a fesztiválokhoz. Viki, neked az arcodon láttam egy erős reakciót, úgyhogy igazából válaszolhatsz is a kérdésre.
Hogy mi annak is szoktunk örülni, amikor fesztiválok megkeresnek minket, hogy koordináljunk, és akkor könnyebb az ilyen ütközéseket elkerülni. Hú, miért júliusban? Amúgy ez nincs kőbevésve, ugye a Stonewall lázadásnak az évfordulója az június 28, de nem lehet a világon minden Pride felvonulás azon a napon, mert akkor az egy ilyen brutális nagy ütközés lenne. De júniusban szerintem is több Pride felvonulás van a világon, mint a többi hónapban, viszont ez egy elég nagy a szórás. Tehát vannak olyan felvonulások, amik májusban vannak, és júniusban, júliusban, augusztusban rengeteg, tehát a brüsszeli Pride az mindig májusban van, a Prága Pride az mindig augusztusban, a Ljubljana Pride
is lehet, hogy augusztusban van, mert mi
augusztusban voltunk. A Reykjaviki Pride is augusztusban, a Ljubljana Pride is augusztusban van, tehát hogy van egy hatalmas szórás, és vannak olyan Pride-ok, amik bőven szeptemberben vannak, például a Málta Pride a szeptemberben van, mert 45 fok van nyár közepén Máltán.
Szóval, meg ne kérdezem akkor itt azt most, hogy mi miért 40 fokba tartjuk a Pride-unkat.
Amúgy az nincs kőbevésre, hogy maradjon ez a dátum. Amire mi például szoktunk figyelni, de ezek tök operatív kérdések, szóval nincs mögötte ilyen ideológiai megfontolás, hogy nagyon sokan a szervezőink, meg az önkénteseink közül például egyetemre járnak, ezért számukra könnyebb a részvétel, hogyha a vizsgai időszak után van a felvonulás. Ezt most ugye az idei ilyen különleges, nem tudom, beosztás egy kicsit megborította, de alapvetően ez egy fontos gondolat szokott lenni. Igyekszünk nem ötközni más fesztiválokkal, de ez Magyarországon lehetetlen, mert a zenei fesztiválok országa vagyunk, ami alapvetően nem egy probléma, hogy nagyon sok kulturális rendezvényen lehet részt venni évközben, csak nehéz őket szervezni. Mik szoktak még ilyen szempontok lenni?
A Rainbow Party.
És a Rainbow Party, ami pedig a legnagyobb adománygyűjtő bulink, sőt az ország legnagyobb LMBTQ partia, ami nem csak azért fontos, mert igyekszünk nagyon sok fellépési lehetőséget biztosítani a hazai LMBTQ DJ-knek és drag queen-eknek és táncosoknak, hogy így megmutathassák magukat a közösség előtt, hanem mindenki, aki jegyet vesz, azt a Budapest Pride felvonulást támogatja. Úgyhogy gyertek idén is, és nyilván annak vannak ilyen szervezési paraméterei, a helyszíneknek vannak különböző elérhetőségük, és ezt is bele kell kalkulálnunk, hiszen csak úgy tudunk felelősen felvonulást szervezni, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ki is tudjuk fizetni a számlákat, amihez szükség van jelentős adománygyűjtő bulikra.
Zita, van kedved neked mesélni az idei útvonalunkról? Mert ez is különleges valamennyiben, hogy hogyan, mettől, meddig, vagy hogyan megyünk.
Igen, hát ez abban különleges idén legfőképpen, hogy körútvonalat fogunk menni, ami egyébként szervezési szempontból, hát nekünk szervezőknek elég jó, főleg nekem, aki az infrastruktúrát szervezi, és nem két helyre kell mobil WC-ket
kiderül, hogy ez
vinni.
A Prács csapat lusta, nem változtatja meg a szlogenjét, direkt körútvonalat csinál, de csak ezért, amúgy nem.
Nem csak ezért nyilván, de igen, tehát hogy idén most úgy fogunk menni, hogy a Városligetből indulunk a Vajda-Hunyadvár előtti zöld területről, és akkor innen a Andrássy útra fogunk menni, ott egészen elmegyünk az Oktogonig, ott átfordulunk a Terész körútra, majd a Király utcába kanyarodunk be, ahol végig a Városligeti fasoron visszamegyünk egészen a Dózsa-György útig, és akkor a Hősök terén keresztül visszakanyarodunk a Városligetbe. Arra mindig figyelünk egyébként, hogy a felvonulás vége helyszín lehetőleg minél nagyobb és minél zöldebb terület legyen, mert ugye várhatóan idén sem fogunk fázni, és ugye a felvonulás végén mindig van civil falu, ami idén is lesz, sőt idén, mivel körútvonalat megyünk, ezért már a gyülekezési időponttól egészen a felvonulás végéig nyitva lesznek egyébként a civil szervezetnek a sátrai, és ott a Vajdahunyadvára előtt lesznek, vagy lesz a színpad felállítva, és akkor ott lesznek a beszédmondók is, meg a DJ is estig.
Van ám itt még kérdés egyébként az útvonal kapcsán, mert kaptunk kérdést. Aki kérdezett, ő szerinte túl rövid ez az útvonal, már nem ez a konkrét útvonal, hanem a Budapest Pride felvonulásoknak az útvonal túl rövid, és hogy nem gondolkodtunk-e a bécsi Pride mintájára, úgy ott a ringen megy körbe egy körútvonalon, például a nagy körút, ő ezt vetette fel. Én amúgy azt feltételezem, hogy a kérdező nem tudta még, amikor ezt a kérdést feltette, hogy idén nálunk is egy körútvonal lesz. Ti mit gondoltok az útvonalnak a hosszáról?
Hogy a kérdező ráérzett arra, hogy idén teljesülni fog a vágya.
Igen, lehet, hogy ő nagyon boldog lesz amúgy, amikor hallgatja a podcastot.
Vagy gyere oda is, mondd meg. Hossza? Ez szerintem nagyon-nagyon vegyes, mert amúgy tök sok levelet kapunk, és ezeknek amúgy mindig örülünk, szóval nyugodtan így írjatok nekünk bármikor, meg így mondjátok el a véleményeteket, nekünk ezek fontosak. És mindig van olyan, aki rövidnek tartja, van olyan, aki túl hosszúnak tartja, szóval, hogy itt egy picit nehéz igazságot tenni. Az is benne van szerintem, hogy sokan érkeznek mondjuk kisgyerekkel, ahol nyilván számukra egy rövidebb táv lesz, ideálisabb, vagy sokan érkeznek, akik kerekesszékkel, vagy bottal közlekednek, vagy nehezebben mozognak valamilyen mozgásszervi probléma miatt, és nekik is egy rövidebb útvonal lesz ideális, és pont azért, mert valahogy mindig olyan szerencsénk van, hogy elképesztően nagy hőség van a Budapest Pride felvonuláson, ezért lehet, hogy ideálisabb mondjuk egy nem egy 5 kilométeres séta a 40 fokban, hanem egy kicsit rövidebb, De amúgy én megértem azokat, akik szívesen sétálnának, többet én is szoktam azt írni, hogy jaj, nem, már is vége van, még úgy mennék. Uh-huh. Szóval, hogy nehéz olyan döntéseket hozni, ahol így minden figyelembe veszel, és mindenkinek az igényeit próbálod beépíteni, de azért igyekszünk.
Hát meg egyébként az egy dolog, ami szerintem nem annyira köztudott, hogy egyébként minden éven így több útvonalat szoktak a szervezők bejárni. De van egy külön munkacsoport, a biztosítás, akiknek ez a fő feladatuk, hogy akkor több útvonalat néznek meg, és ők lemérik ilyenkor a hosszát, megnézik a szélességét, hogy mennyire biztonságos, hogy merre kanyarodjanak a kamionok, ugye több kamion is van, több jármű van, tehát hogy így ez is egy elég komoly előkészület, és nyilván minden szempontot figyelembe véve születik egy döntés, amit így közösen hozunk meg a szervezetnél.
Meg egyébként a nagy körúton végigmenni, az szerintem nem is lenne ideális, nem? Mert ott ugye zavargóak a felső vezetékek.
Meg a villam, meg azokon a részeken, ahol a villamos megálló középen van, mint mondjuk az Oktogonnál, és nem az út szélén, ott akkor az így ketté vágja. De amúgy ez kéne egy ilyen társas játék, hogy szervez felvonulást, és akkor meg kell tervezned az útvonalat, és akkor vannak ilyen szempontok, amiért pontot kaphatsz, hogy zöldből induljunk, zöldbe érkezzünk, ne legyen túl rövid, túl hosszú, be tudjon fordulni a jármű, ne szakadjon le a felső vezeték.
Ezt akkor írjuk fel, amikor majd az 50. Pride-ot, a magyarországi Pride-ot szervezzük, akkor így kiadunk rá egy ilyen társas játékot. Na, de most váltsunk, és beszéljünk arról, hogy mennyire biztonságos a magyar felvonulás. Kell-e félnie valakinek, aki első Pride-ozóként, fiatalként akar jönni a Pride-ra, és hogy milyen jellegű támadások voltak korábban. Meg még, ha egy harmadikat is meg tudtok jegyezni, az az, hogy a becsatlakozáskor mire lehet számítani, milyen, hát vizsgálják a táskákat, ki kell leönteni a kulacsból a vizet. Szóval biztonságos ez a mi Pride-unk.
Hát az elmúlt években egy elég szép ív, szép leívelő tendenciát látunk abban, hogy akkor mennyi ellentüntetés van, és ezek az ellentüntetések mekkora idézőjelben hatalmas macskakörmökkel tömeget mozgatnak meg.
Tehát abszolút... Itt azt akartam mondani, hogy nincsenek tömegek.
Hogy nincs tömeg, igen, ezt akartam mondani. Tehát, hogy azért a hangosabb a szélső jobboldali sajtóban az a hang, hogy akkor tiltsák be a felvonulást, és ne legyen felvonulás, és miért engedi a kormány, és a többi, mint a valós fizikai aktivitás emögött. Tehát a felvonuláson egyébként mondhatjuk azt, hogy összesen, nem tudom, két helyszínen ilyen maroknyi ellentüntetővel szoktunk találkozni most már. Ezekről egyébként tudunk előre, tehát hogy ezt abszolút monitorozza a szervezet. Be kell, hogy jelentsék ezeket az ellentüntetéseket is egyébként, ezek a szervezetek, úgyhogy tudunk róla, meg rálátunk, és hál' Istennek most már évek óta az jellemző, nem hál' Istennek, hanem hogy évek óta kitartó munkának az az eredménye, hogy most már ezek az ellentüntetők vannak kordonok mögé zárva a rendőrség által, és nem pedig a felvonulók. Úgyhogy ez az egyik. A másik az, hogy a felvonulásnak a kezdő helyszínen is, meg a felvonulás közben is több beléptető pontja van. Van egy Budapest Pride felvonulás házirend, amit minden évben aktualizálunk. Abban kifejezetten ki van mondva, hogy nem léphetnek be a felvonulás területére eltakart arccal, vagy félelmet keltő ruházatban, öltözetben, katonai cuccokban, full feketében, vagy nem tudom, gyűlöletkeltő transzparensekkel, vagy molinókkal, vagy viselkedéssel, és fel vannak hatalmazva erre a menetkísérők és a beléptető önkéntesek, hogy bárkinek megtagadhatják a belépést a felvonulásra. Úgyhogy ilyen szempontból teljesen biztonságos. A másik az, hogy nagyon szorosan dolgozunk együtt a rendőrséggel, akik így abszolút partnereink ebben, és ők is segítenek és figyelnek, de mondom, így nem is jellemző egyébként már az elmúlt években ez.
És jöhet-e bárki a felvonulásra? Például, ha valaki 16 évesen akar kijönni, felnőtt kísérő nélkül, jöhet-e? Érkezett ilyen kérdésünk is.
Természetesen. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos alapvető jog, hogy mindenkinek joga van tüntetni. A kiskorúaknak is joga van tüntetni, pont most láttuk a hatalmas tömeget megmozgató diák tüntetéseket, amik ilyen elképesztő energiával zajlottak, tehát, hogy ez egy olyan ilyen sarkalatos alapjog, amit az alaptörvény is nagyon véd, és ez iszonyatosan fontos, úgyhogy igen, lehet jönni, ez egy tüntetés, gyertek tüntetni.
Most jön a kedvenc kérdésem, meg a kedvenc tévám, az öltözködés. Az első kérdésem az eldöntendő lesz, hogy csak igen nemmel lehet válaszolni. Van-e bármilyen policing arra, hogy hogyan lehet, kell felöltözni egy felvonulónak a felvonulásunkon?
Van. Elolvastam a házi rendet.
Egy kikötés van igazából.
Egy kikötés,
na, azt mondjátok igen. El.
Ha erre olvastad, kérlek.
Igen, tehát az a kikötés, hogy legyenek a nemi szerveink eltakarva. Tehát ez a kikötés az öltözködéssel kapcsolatban.
Uh-huh. Azért is hoztam fel, vagy hát nem én hoztam fel, hanem ugye kérdezte valaki tőlünk, mert hogy az a kérdés érkezett hozzánk, hogy mit tegyek, ha a felvonuláson látok valakit, aki nem megfelelő öltözetben, szexuális öltözetben ízléstelenül alulöltözötten van jelen. Kinek szólhatok ebben az esetben?
Senkinek.
mit csinálsz? Van a házi, de nem lehet senkinek szólni.
Mit csinálsz, hogyha az utcán valaki számodra ízléstelenül öltözött föl? Nem, hát semmit, így jártál, vagy ő járt így, viccet félretéve. Tehát igen, ezzel egy kikötésünk van, hogy mindenkinek el kell takarni a nemi szervét, de ezen kívül mindenki úgy vonul fel, és abban érkezik, amiben szeretne, és igazából ebből a szempontból a Budapest Pride felvonulás nem különbözik más tüntetéstől, vagy más tömegrendezvénytől, ahova kimész. Biztos, hogy lesznek olyanok, akiknek nem tetszik a ruhája, vagy nem tetszik a transzparense, hogy ez így benne van a pakliban, amikor elmész egy tüntetésre, de ez így tök fontos én alapgondolat, hogy amíg ezzel valaki más szabadságát mondjuk nem sért el, addig a te szólásszabadságod az igazából addig terjed, amíg mondjuk a tüntetésnek a keretei ezt megengedik, és ezzel ez így része az életnek, hogy, hogy lesznek olyan emberek, akik lehet, hogy a ruhát vesznek föl, amit én mondjuk lehet, hogy nem vennék föl, de pont erről szól a manifestunkban van egy ilyen mondat, hogy egy olyan világot képzelünk el, ahol az LMBTQ közösség tagjai szabadon és félelem nélkül élhetnek, és ahol a társadalom nem kényszerít normákat a tagjaira, azok neme vagy nem identitása alapján, és mi például a manifestunkat elképesztően komolyan vesszük, és ennek az is a részese, hogy például annak, hogy szabadon élhetsz, azt korlátozza az, hogyha te félsz attól, hogyha felveszel egy különlegesebb ruhadarabot, akkor téged bántani fognak mondjuk az utcán, vagy egy szórakozó helyen, és engem amúgy nagyon büszkévé tesz az, hogy van legalább egy nap az évben, amikor ott az a 35 ezer fős tömeg, ami téged megvéd, ahol tényleg kompromisszumok nélkül önmagad lehetsz, és hogyha ez a legkülönlegesebb, legextravagánsabb ruhákban jelenik meg, akkor abban jelenik meg, hogyha egy farmer nadrágban és egy pólóban jelenik meg, akkor abban jelenik meg, de ez egy, tehát a szólásszabadsága, az önkifejezés szabadsága, az egy olyan alapjog, amit elképesztően fontos szerintem védenünk. És ha még egy gondolatot megenged, jó, és még nem néz rám nagyon szigorúan, hogy sokat fogok itt beszélni.
Attól függ, az a gondolat.
Hogy a közéletiskolájának van egy ilyen számomra nagyon kedves mondata, akiket innen is üdvözlök, hogy a demokrácia nem egy főnév, hanem egy ige, csak akkor van, ha csináljuk. És nekem tök sokat jelent ez a mondat.
Tök jó, hogy elmondtad.
Mert számomra ez azt is jelenti, hogy például a gyülekezési szabadság, vagy a szólásszabadság az nem attól van, hogy le van írva valahol egy papírra, mert biztos van a világon tök sok olyan autokratikus rendszer, ahol amúgy papíron léteznek ezek a jogok, csak a gyakorlatban senki nem tudja gyakorolni. És én nagyon erősen meg vagyok arról győződve, hogy ezek a jogok addig elérhetőek mindenki számára, amíg rendszeresen gyakoroljuk őket. Tehát az, hogy mi egy olyan felvonulást szervezünk, ahol tényleg bárki, bármilyen ruhában, bármilyen különleges sminkben eljöhet felvonulni, és bármilyen transzparenst hozhat, ami nem megy szembe a házirendünkkel, azzal folyamatosan gyakoroljuk ezeket a jogokat, és ezáltal nem csak magunkért tüntetünk, hanem gyakorlatilag mindenkiért, aki Magyarországon tüntetni szeretne, hiszen ezzel rendszeresen azt demonstráljuk, hogy akkor is van jogot tüntetni, hogyha lesznek olyanok, akiknek nem fog tetszeni a ruhád, vagy a külsőd, vagy a felirat, ami a kezedben van, mert ehhez mindannyiunknak egy elidegenítetlen joga, és nagyon-nagyon erősen ragaszkodunk hozzá.
Egyébként érdekes, hogy ez tényleg egy nagyon megosztó kérdés, és kétféle kritikát szoktunk kapni. Az egyik az, hogy mi ez a sok bőrtanga, meg nem tudom, necruha, nem tudom, a bőrtanga szokott állni, ez az, ami a leginkább visszatér. Én szerintem ez azért van, mert hogy a magyar médiában azok az izgalmas képek, ezekkel lehet kattinthatóvá tenni a cikket. Egy fehér pólóval és egy kék farmer nadrággal annyira nem kattintanak az emberek, de már azt is meg szoktuk kapni, hogy miért ilyen konzervatíva, nekem volt olyan interjúm, ahol kérdezte tőlem az újságíró, hogy miért ilyen konzervatíva a magyar Pride felvonuláson a felvonulóknak az öltözködése, és ez szerintem lehet, hogy ez is visszavezet ahhoz, hogy mondjuk nagyobb talán a magyar közösségben a félelem attól, hogy hogyan reagálnak arra, amikor az utcán, ahol az utcán kimész egy kicsit, csak egy fokkal érdekesebb, vagy izgalmasabb, vagy csillámporosabb ruhába. Na de akkor ismerkedés. Lehet-e ismerkedni a felvonuláson? Barátokat szerezni? Vagy nem csak barátokat?
Hát mi a felvonuláson ugye dolgozunk, úgyhogy ez nekünk egy limitált lehetőség arra, hogy ismerkedjünk, de hogy a felvonulóknak meg nyilván szerintem eléggé tud működni. Akkor is, hogyha vagyunk valaki, egyedül jön ki a felvonulásra, tehát hogy annyira nagy a tömeg, és ez most jó, a szó jó értelemben mondom, hogy nagy a tömeg, hogy nem ijesztően nagy, hanem hogy nagy és kedves, és amellett meg mégis családias, és befogadó, és kedves, és itt tényleg azt látod, hogy mindenki mosolyog mindenkire, mindenki figyel a másikra. Én abszolút ezt látom, meg ezt tapasztalom kívülről, úgyhogy persze, hogyha ilyen szándékkal érkezik valaki, akkor akár szerencsével is járhat.
Persze ez nem garancia rá, de hogy akkor lehet simán.
Adjak tippeket?
Szerintem most ne adjál tippeket, de hogyha kérdező érdeklődik, akkor írjon nyugodtan rá az Instagramra, és majd összekötünk titeket, és akkor adhatsz tippeket.
Jó.
De csak azért nem, mert különben itt ülnénk éjfélig. Jó, tehát lehet ismerkedni. Szóval, hogyha én mondjuk egy 16 éves, nem tudom, teszem, az biszexuális lány vagyok, és nincsen partnerem, vagy lehet, hogy barátaim sincsenek nagyon, vagy mert mondjuk nincsenek olyan barátaim, akikkel kimernék menni a felvonulásra, akkor például Zita, te konkrétan azt mondod, hogy akár egyedül is induljak el.
Igen. simán, hogyha mégis fél ettől valaki, akkor egyébként Facebook csoportokban is érdemes szerintem egyrészt becsatlakozni, mert van nagyon sok ilyen csoport Facebookon. A Budapest Pride-nak is van egyébként több, illetve vannak egyéb csoportok is, ahol kifejezetten szoktak erre indulni egyébként szerveződések, meg ilyen mennek ki ilyen posztok, hogy van-e valakinek kedve csoportosan menni, és itt simán összeverbuválódik egy ilyen ismeretlenekből álló, egy ilyen kis kedves társaság, akik végül így tényleg együtt indulnak meg, és mondjuk ott találkoznak életükbe először. Tehát én ezt látom évről évre, úgyhogy akár így is lehet, hogyha egyedül ijesztő.
Vannak még témák, most beszélgessünk a járművekről. Ugye a magyar felvonulás is olyan, hogy járművek vannak a felvonulás, vagyis hát a menetben, és akkor a legtöbb járműből még szól zene is. Igazából én rögtön belevágnék a kérdésbe, amit kaptunk. Volt olyan kérdezőnk, aki szerint széttöredezik a tömeg, és hogy vannak a menetnek olyan szakaszai, ahol nem is szól a zene, és hogy nincsen hangulat, és hogy nem gondoltunk-e arra, hogy több zenekar hívjunk el a menetbe, például a Carson Comet, úgyhogy én szeretném, ha arról beszélnénk, hogy miért nem tudunk zenekart elhívni, zenélni a járműveken, meg hogy mondjuk mitől függ az, hogy széttöredezik a tömeg, és hogy mit tudunk, vagy nem tudunk ellene, vagy mit tudunk, vagy mit nem tudunk tenni ellene.
Hát az, hogy zenekart miért nem hívunk a menetbe, annak az egyik fő oka az biztonsági ok. Tehát, hogy van egy... A járművek az egy külön projektcsoport a felvonuláson, vagy a felvonulásra, akik előtte már a felvonulás előtt egy fél évvel elkezdenek dolgozni, és itt is vannak ilyen mindenféle szempontok és szabályok, amiket be kell tartani, például a járműveknek a méretére, az összsúlyára való tekintettel, illetve nem tudom, elég, hogyha azt felhozom példának, hogy biztonsági szempontból még azt sem tehetjük meg egy kisebb, akár platós, akár oldalajtós kis dobozos teherautóval még azt sem tehetjük meg a felvonuláson, hogy mondjuk kiemelünk belőle egy vizet, vagy hogy mondjuk áll valaki ott és adja a vizet. Tehát, hogy az, hogy egy komplet zenekar áll egy kamionon és megy az utcán, az nem engedélyezett egyszerűen. Tehát, hogy ezt így nem tudjuk kivitelezni. Arra igyekszünk figyelni, hogy minden kamionon legyen zene, tehát így szoktuk kirakni mindig a felhívást, civil szervezeteknek, cégeknek, hogy csatlakozzanak járművel a felvonulásra, és hozzanak magukkal zenét, meg DJ-t is. Van ezen felül saját Pride-os kamionunk, ahol mindig van zene, és mindig van DJ. Illetve nem csak kamion jöhet egyébként, hanem akár ilyen tuk-tuk is jöhet, amire rá lehet, nem tudom, dobni egy erősítőt, és akkor lehet ilyen különböző DJ-szetteket játszani rajta, úgyhogy erre mi nagyon-nagyon bátorítjuk mindig az embereket, hogy jöjjenek, csatlakozzanak, és segítsenek ebben, hogy színes legyen, meg zenés legyen a felvonulás. Az, hogy így eltöredezik az útvonal maga, meg a vonulás, hát igen, ez megtörténik sajnos néha erre. Ezt is egy komplett csoport próbálja koordinálni és egyben tartani, de nyilván nem mindig egyszerű, mert ugye a sima hangulatot szolgáltató kamionokon felül egyébként nekünk helyet kell biztosítani mondjuk a mentőknek is, akik szintén járműnek minősülnek a felvonuláson. Tehát lehet az, hogy nekik kell mondjuk valamiért közbeavatkozni vagy segíteni, lehet az, hogy valamelyik kamion lelassul, vagy a tömeg lelassul, és akkor meg kell állni, akkor mindegyik jármű meg kell, hogy álljon, szintén biztonsági okokból minden jármű körül legalább 4 ember van, aki szalaggal vonja körbe és védi körbe, hogy ne érjen baleset senkit, tehát ez egy elég komplikált és nehéz.
Meg egyébként kivitelezés. Talán az is rámutat arra, hogy az, hogy széttöredezik a tömeg, az annak is az egyik oka, hogy milyen sokan vagyunk. És egyébként nekem, amíg beszéltél, eszembe jutott, hogy tavaly voltam a luxemburgi Pride-on, ahol én nem tudom, 2-3-4-5 ezeren nem tudom, maximum vonultak fel, szóval ha annél többen, akkor elnézést kérek a szervezőktől, és ott is volt olyan része a menetnek, én akkor ezt egyébként kimondottan élveztem, ahol nem szólt zene. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz egyébként egyben tartani a szervezőknek, még akkor is, hogy csak 4-en, néhány ezres egyébként a felvonulóknak a száma.
Ne hozzatok egyébként nyugodtan ilyen nagy bluetoothos hangszórókat, meg saját zenét, azt szerintem segít hozni. Egyébként. Egyben tartsuk a menetet.
A járművek után már említettük azt, hogy a felvonulás előtt is, illetve a végén főként szoktak lenni beszédek. És itt olyan érdekes kérdésünk érkezett, hogy lesznek-e ellenzéki vagy kormányparti felszólalók idén, és ami még érdekesebb, vagy ami az én szívemhez közel álló-e, ez mondjuk nem a beszédekhez tartozik, hogy felvonul-e idén Semjén Zsolt? Mit gondoltok erről?
Szerintem Semjén Zsolttól kell megkérdezni, de én bátorítok minden hallgatót, hogy nyugodtan én azzal a lehetőséggel, hogy hogy felveheti közvetlenül a választott képviselőinkkel és a kormánytagokkal, politikusokkal a kapcsolatot, és írjatok levelet Csemmén Zsoltnak, hogy tervez részt venni a Budapest Pride felvonuláson. Egyébként mi több eseményünkre is rendszeresen meghívjuk az ország vezetőit, a megnyitóra is, és talán a felvonulásra is meg szoktuk hívni a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, az alapvető jogok biztosát, minden pártnak a frakcióvezetőjét, és talán a miniszterelnök helyettest is hívjuk, úgyhogy egyébként lehet, hogy Semmilyen Zsolt évtizedek óta figyelmen kívül hagyja a szeretetteljes meghívásunkat, pedig mi tényleg azt gondoljuk, hogy nekik hivatalból kötelességük lenne az első sorban vonulni, és nagyon várjuk azt, hogy megélhessük azt, hogy mondjuk Magyarország miniszterelnöke mond beszédet a Budapest Pride felvonuláson.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy igen, mi utasítjuk vissza.
Igen, úgyhogy mi várjuk őket szeretettel.
Lesznek ellenzéki és kormányparti beszédek?
A beszédek sora én még úgy tudom, hogy nem végleges, dolgozunk rajta. Én kicsi esélyt látok rá, hogy egy kormánypárti képviselő elfogadná a meghívásunkat, illetve az egy kérdés, írjátok meg, hogy szívesen látnátok-e például mondjuk az igazságügyi minisztert beszédet mondani a Budapest Pride felvonuláson.
Aki ideig meghallgatta a podcastot, az írja meg kommentbe, hogy jöjjön-e
Varga Judit beszélet mondani. Mert általában olyan, mondjuk amikor politikusokat hívunk meg, akkor olyanokat igyekszünk meghívni, akik hitelesen tudják képviselni azokat az értékeket, amikért mi felvonulunk, akik aktívan tesznek az LMBTQ közösség jogi és társadalmi egyenlőségért, és akik reményt vagy erőt tudnak adni a közösségnek. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk a Varga Juditnak még egy kicsit dolgoznia kellene azért, hogy szeressük őt ezen a színpadon látni.
Beszéljünk akkor így a vége felé a piszkos anyagiakról. Mennyi adóforinton megy a Budapest Pride-nak a megszervezésére? Ez egy fontos kérdés, visszaszokott ugye térni. Illetve, hogy egyébként úgy hozzávetőlegesen milyen összegekbe kerül magának az egy hónapos fesztiválnak a megszervezése, a felvonulásnak milyen költségei vannak, milyen részköltségek. Nem feltétlen kell szerintem konkrétan azt mondatok, hogy 3.867.567 forint, de hogy legyen képe a hallgatóknak arról, hogy mennyi pénzbe kerül ez az egész.
Hát ez is egy olyan dolog sajnos, amit az infláció nem kerül el, és én pont összenéztem a 21 és a 22-es kiadásokat, hogy néz ki, és a két év között már van egy bő 2 milliós különbség, hogy konkrét számokat mondjak, 2022-ben a fesztivál és a felvonulás együtt az több mint 13 millió forintba került, ami ugye mindent magában foglal. A minden alatt azt értem, hogy a felvonulás vége helyszínen felállított színpad, a technika, a hangtechnika, a technikusok. Tényleg, hogy legyen ott mobil WC, az, hogy a menetkísérő önkénteseknek, a járműkísérőknek, az adománygyűjtőknek és kvázi minden egyes önkéntesnek a felvonuláson legyen a fülében egy CB rádió, ahol tud egymással kommunikálni, legyen rajtuk láthatósági mellény, tehát hogy ezek mind-mind költségek, emellett kommunikációra is szoktunk, illetve kell fordítani valamennyit. A fesztivál programok során van néha olyan esemény, aminek a biztonsági részére kell, tehát biztonsági őröket kell mondjuk bérelnünk, bár ez hál' Istennek szintén egy csökkenő tendencia. Emellett streamelni is szoktuk a felvonulás magát is, aminek szintén van költsége, tehát hogy így tudnám sorolni nagyon sokáig, hogy milyen költségek vannak, de igen, nagyságrendileg így nézünk ki, hogy 10 milliós összeg.
És akkor azt mondtad, hogy 2 milliós változás volt 21-re 22-re, tehát akkor 11 millió volt 2021-ben, igen. 2022-ben pedig 13 millió, a 2023-at meg majd meglátjuk a végeredményt, arról majd beszámolunk kicsit később.
Igen, egyébként a budapestpride.hu oldalon minden éven felszoktuk részletesen tölteni a honlaphírt arról, hogy akkor idén egyébként mennyibe került a fesztivál, mennyibe a felvonulás, és hogy annak a részköltségei hogyan álltak össze, tehát hogy ebben is igyekszünk transzparensen kommunikálni.
Na de arra nem válaszoltál, Zita, hogy mennyi adóforintom megy el a felvonulásra, mert hogy szoktunk olyan kérdéseket kapni, hogy ez is az én adómból megy, hogyha az én adómból megy, én nem akarom, hogy erre menjen, hogy mi a helyzet az adózóknak egyébként. Tehát a magyar adófizetők hozzájárulnak az akaratukon kívül a Budapest Pride Fesztiválhoz és felvonuláshoz?
Hát az akaratukon kívül nem. Az akaratukkal hozzájárulhatnak. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden éven, ugyanis alapítványként, tehát a Budapest Pride az a Szivárvány Misszió alapítvány, ami azt jelenti, hogy fel tudjuk ajánlani az adónak az 1%-át, és fel is szokták, hál' Istennek, sokan. vagy hát mihez képest sokan, de tudtunkon kívül, vagy az akaratunkon kívül nem megy az alapítványnak egy forint sem. Erről sincs még egyébként adat 23-ban, de 2022-ben körülbelül 2,5 millió forintról beszélünk.
Ez az adó 1%.
Ez csak az adó 1%. Igen, tehát, hogy igen.
Aki tényleg szándékosan, tudatosan nekünk akart adni az adó 1%-et.
Igen, és ez egyébként nem tudom pontos számot, de ilyen kb. 360 vagy 70 embernek a adó 1%-a volt.
Na, itt a vége felé, Viki, rád nézek, mert hogy talán nem említetted a bemutatkozásodban, de lehet, hogy igenis, akkor csak rövid a memóriám, de hogy te vagy igazából a Rainbow Party-nak a Pride-on belül a felelőse, és érkezett olyan kérdés is, hogy lesz-e idén Rainbow Party. Rainbow Party egyébként mindig van, amikor van fesztivál és felvonulás, és mindig ugye egy napon van a felvonulással, úgyhogy ez is július 15-én lesz. Most így nagyon röviden el tudod mondani, hogy hol lesz, mikor lesz, mi a line-up, mikre számíthatunk? Mennyit lehet a helyszínen jegyet venni? Ez is szerintem egy fontos kérdés lehet.
Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy mindig van Rainbow Party, hiszen az a legnagyobb adománygyűjtő eseményünk. A Budapest Parkban leszünk július 15-én, ami szerintem egy nagyon erősen szimbolikus helyszín, mert a Rainbow Party hát 20x éve létezik már, nagyon-nagyon régóta így hívják az after partinkat, és azért nagyon sokszor mostoha körülmények között kellett megszerveznünk, túl kicsi befogadóképességű helyszíneken, ilyen dohos pinceklubokban, és az, hogy ezek után az ország legnagyobb szabadtéri koncert helyszínén ünnepelhetjük a Budapest Pride felvonulást, az szerintem egy fantasztikus dolog, és méltó helye, hogy méltó befejezése ennek az estének. Úgyhogy az lesz a program, hogy kb. 8-kor lesz vége a felvonulás utáni civilfalus beszédes DJ-s zenekaros programnak, utána haza tudtok szaladni, tusolni, és 10-re lehet jönni a Budapest Parkba. Egyébként már most él a jegyértékesítés, úgyhogy a Facebook eseményben vagy Instagramon a biónkban lévő linken megtaláljátok a jegylinket. Tehát a Super Early Bird jegyek 3500 forintért mentek, igen. Úgyhogy érdemes minél hamarabb jegyet venni, a helyszínen 6000 forintba fognak kerülni a tánctérre vonatkozó jegyek, úgyhogy minél hamarabb vesztek jegyet, annál jobban jártok. És az idei bulinak az lesz a különlegessége, hogy korábbi évekhez hasonlóan 4 tánctéren, 4 különböző stílusban megy majd a program 10-től gyakorlatilag zárásig, ami viszont eddig nem volt, hogy most a nagy színpadon is mi leszünk. Ráadásul idén nem csak egy drag show lesz, hanem 2 is, amit én személyesen nagyon-nagyon várok, pláne, hogy mindezt a Budapest Park nagy színpadán láthassam. És amikor ezt a podcastot veszük fel, ez még titkos, de mire adás megy, addigra már nyilvános lesz, úgyhogy elmondhatom, hogy egyébként ezen a bunin lesz Magyarország legidősebb drag queenjének, Miss Mandarinnak a búcsú fellépése. Úgyhogy már miatta megéri eljönnötök, és egy fantasztikus produkcióval készül Miss Mandarin, és utána pedig 2 drag társulat, a Dragvolution, illetve a Drag Queen Hungary társulata is színpadra fog lépni, valamint lesz egy Vogue show szintén a nagy színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon sok tánc lesz, és lesz egy külön színpad, ahol pedig a hazai queer techno széna nagyon-nagyon király képviselői fognak fellépni, úgyhogy a Facebook eseményben megtaláljátok a többi fellépőnek is a nevét, meg a linkjeit, de ezek lesznek szerintem a legkülönlegesebb pillanatok idén a Rainbow Party-n. És lesz ingyenes HIV és STI szűrés a retrokert fölötti részen, ahol tavaly is volt, ahol pedig ingyen óvszert és síkosítót is fogunk osztani, és ingyen és anonim módon tesztelhettek HIV-re, szifiliszre és hepatitis C-re, úgyhogy még az egészségetekért is tehettek, hogyha eljöttök bulizni a Rainbow-ra.
Igazából mi minden adott akkor, hogy aznap jól érezzük magunkat. Egyrészt elmehetünk tüntetni, vagy el is fogunk menni tüntetni a felvonuláson, ahol már szintén egyébként lehet bulizni, meg táncolni magán a menetben is, utána is végighallgatni szuper beszédeket, és akkor utána érdemes ezek szerint, Viki, ahogy mondtad, korán érkezni a Rainbow Party-ba, mert hogy lesz ott esemény nem csak éjféltől, hanem azért elég sok mindent felsoroltál.
Mindenképpen gyertek nyitásra. Hogyha tesztelni szeretnétek, akkor mindenképp, mert mindig többen szeretnétek tesztelni, mint amennyi a kapacitásunk is, rá szoktak fogyni a tesztek, és nagyon izgalmas program lesz. Ó, és Steiner Kristóf és Nimi is fellépnek a nagy színpadon. Ők lesznek a táncos produkciók utána a levezető program, a workout. Úgyhogy gyertek.
Hát köszi szépen. Most kettőtöknek, hogy eljöttetek ma. Szerintem nagyon sok mindenre tök részletesen válaszoltatok, úgyhogy én nagyon remélem, hogy akik kérdéseket tettek fel, meg is hallgatják a műsort, és akkor választ kapnak a kérdésükre. Ha nem, akkor nyugodtan írjatok nekünk, kapacitásunktól függően egyébként mindig minden üzenetre igyekszünk válaszolni, és akkor találkozzunk július 15-én a felvonuláson, meg a Rainbow Partyn. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!